hogy egy, a magyar kommunista politikai irodalom összefoglaló fejezet írása közben bukkantam ezekre a szövegekre teljesen értelmi és érthető okokból János Pannonius dicsérő költeményeire, ahol ezt nagyjából képbekezdést itt jelent terjedelmileg, de hogy annyi minden van mögötte, hogy én gondoltam, hogy esetleg erről egy előadást is megkísérlek. Mint közismert, Vitéz János unokaöccse sok tekintetben utódja, János Pannonius a kor magyarországi szokása szerint nagybátyjához hasonlóan egyszerre töltött be egyházi és világi pozíciókat. Politikai tevékenység azonban leginkább diplomáciai természetű volt. Kifejezetten politikai természetű költeményeit, most a epigrammák, minőségi programáktól eltekintve, még fiatalon itáliai tanulmányai idején írta, amikor is mentorai felkérésére, előkelő állású emberek dicsőítésére ért költeményeket. A szakirodalom ezeket a műveket a nagy személyiségek humanista kultusza irodalmi műfajában annak megnyilvánulásainak tekintette teljesen joggal egyébként. A legújabb filológiai felfedezések, Szabó Géza szövegkiadása, az új kritikai kiadás, valamint a nemzetközi és hazai kutatások, egy zénalapotot kell megemlíteni, úgy megvilágításba helyezték a költeményeket, illetve van egy nemzetközi kutatás, ami egy Orhan Margolis-szerű szerzőhöz kötődik. Ezt egy kicsit részletesebben ismertetem, mert Magyarországon relatíve kevés figyelmet kapott. A kritikai kiadás jegyzetében benne van, tehát a szerkesztők egészen nyilvánvalóan ismerik, de maga a tartalma ennek a kötetnek ez valahogy elsikkadt, ha jól tudom, a recenziós is született róla. Pedig ennek a kötetnek mi látjuk egy nagyon fontos Janus fejezete van a közepén. Gyakorlatilag az egész koncepció tulajdonképpen Janus Pannonius köré épül. Itt jegyzem meg, hogy egyébként Szabó Géza megkívánására járt a szerző Magyarországon, Rebakuszban is előadott, de ez még egy pár évvel a kötet előtt volt. Ismeri Géza szövegkiadását. A magyar szakirodalmat azt viszont nagyon kevéssé ismeri. Horváth János egy francia cikkét ismeri meg Birbam Marian angol nyelvű köteteit ismeri, de alapvetően a magyar szakirodalom nem jutott de hozzá majd a kutatások. Ennek kell nagyon sok esetben helyesen következtetni a magyar álláspont vagy rákóférünk. Tehát ez a monográfia egy új értelmezését adja annak az irodalmi tevékenységnek, amelyhez Janus Pannonius költeménye is tartozik. Egy hagyományos nézet szerint ugyanis Anjou René politikai sikertelenségét, most itt Anjou René-ből indulok ki, művészeti tevékenységével igyekezett kompenzálni, és ez valamiképpen egyébként egy hagyományos nyugat koncepcióhoz tartozik Burkhardtnál, tehát így értelmezték a Anjou René-t. Margolis monográfiája szerint azonban az itáliai politikai mezőben egyes szereplők politika agendájukat ügynökök és szövetségesek nemzetközi hálózatán keresztül működtették, amelyben egyfajta reneszánsz kultúrpolitika, tehát nem diplomácia, hanem kultúrpolitika programnak volt nagy szerepe. A számüzetésben levő René-nek pénzügyi hatalmi és katonai eszközök hiány, vagy legalábbis mérsékelt rendelkezésre állása mellett olyan kulturális és diplomáciai hálózaton keresztül kellett politikai érdekeit egyengetni, amely a kulturális mezőben kötött össze számos hatalmi játékos, politikai brókereket, művészeket, humanistákat, másokat, formális vagy informális szövetségeseket. A kultúra tehát ebben a koncepcióban, legalábbis a kulturális tevékenység nem kompenzáció, tehát nem a politikai kudarc kompenzálásának módja René esetében, hanem a politikai érdekek hosszú távú érvényesítésének tudatos eszköze. Mindez természetesen nem csak Anjou René-re vonatkozott, és szorosan összekötötte a hatalmi legitimáció és reprezentáció, a diplomácia és a kulturális mecenatás szféráit, mind irodalmi, mind építészeti, mind a vizuális művészetek területén. Ez sok tekintetben közhely, de ő ezt szövegszerűen is mutatja és elég meggyőzően bizonyítja, hogy a szövegek ebben a hálóban jönnek létre. Anjou René körül ugyanis az a politikai hálózat jön létre, amely nem a semmiből emelkedik ki, ahogy a René eltávolásával sem tűnik meg ez a hálózat. Ennek a kulcsfigurája a velencei patricius Giacomo Antonio Marcello, aki René érdekében folytott diplomáciai és kultúrpolitikai tevékenységet és összekötött embereket, Guarinót, Berlinit és egy Janus Pannonius és másokat. Mint közismert, és itt térnék rá a munkákra, mint közismert, ugye 1452-ben Marcello, ugye az Alfonso Parti Velence névleges hadvezére, szolgalmazásával Janus Pannonius dicsőítő verset írt harmadik Fidesz császárhoz, vagy legalábbis neki címezte, hogy legalábbis elvileg hizelgés manipuláció révén megnézze, hogy tegyen meg minden Itália békéjét, és ezáltal segítse elő, hogy Anjou René visszaszerezhesse elveszett nápolyi trónját. A fenti közkedvelt nézet szerint Janus Pannonius költeménye propagandisztikus célokat szolgált, célja a császár megőrzése rendi támogatása mellett vagy érdekében. A költemények Huszti József, Horváth János birodalma és mások által leírt irodalmi funkcióját Margulis azonban egyenesen alapvetően megkérdőjelezte. A költemény reprezentatív keretek közötti előadásának vagy átadásának elképzelése szerintem csak nagyon részben tartható, és nem is tudjuk, hogy előadták ki és mikor, tehát elég bizonytalan, bár vannak rá indirekt új levéltári adatok, erre majd még fogok beszélni pár szót. Viszont állítása szerint nem is volt ilyen szándék a költemény létrehozása mögött. A költemény konkrét feladai hallgatóságának eleve nem volt René tagja, aki éppen a Franciaországban a franciák támogatását próbálta megszerezni. A császári kormányzásra igyekvő Frigyes, aki ugye megállt Ferrarában, aztán egy Szénában, majd tovább Rómába és le Nápolyba. Szóval hogy a Frigyes politikai súlytalan volt a nápolyi trónuralás kérdésében, itáliai utazásait a pápa is veszélytelennek, Burkhardt később pedig szabadidős érvénytevékenységnek minősítette. Éppen ezért az ő szerepe ezekben a költeményekben erősen elhúzott. A császár szerepének ez a fajta eltűzött beállítása minden bizonnyal a kortársak számára is elcsépelt irodalmi motivumnak minősült. Ráadásul a császár nyíltan Alfonzot támogatta, ráadásul mennyasszonya Eleonóra, Odrián Eleonóra és Alfonz unokahúga volt, és a koronázás után ment el Nápolyba, hogy a hozományt átvegye. Tehát egészen nyilvánvaló volt, hogy ez egy ilyen szponzorációs utazás, ha tetszik, fundraising trip, már bocsánat. Tehát szinte kizárt, hogy egy propaganda célú költeménynek bármilyen hatása lehetett volna a császárra. Tehát egyszerűen nincs olyan helyzet, hogy meg lehetett császárt egy költeményen győzni. Másrészt, és ez egy másik fontos év, ami már részt felvett, hogy Renét egész egyszerűen nem támogatta pénzügyileg René. Ugye Huszti József korábban felveti, egy fontos, és itt, mivel az időm nagyon fut, ugye az Ábel Jenő kiadásában, az ajánlásban ugye van egy utalás, hogy először neked zengtem egy dalt, és aztán 10 hónappal korábban, ugye a Renatus Panegyikus közképest is itt hangzik el az a rész, hogy te segítettél engem, hazámtól messze szakadtam és kingult a kezed. Ezt Huszti és mindenki úgy értelmezte, hogy Renatus, tehát René támogathatta anyagilag Janus Pannonius. A Szabó Géza féle, hogy új szövegvariáns, illetve ami a megjelenik a fizikai kiadásban, ott egész egyszerűen ez a részlet Marcellóra vonatkozik. Tehát egész egyszerűen arról van szó, hogy ez nem Renéhez kötődik ez a rész, mert ez a kettős ajánlás első ajánlásának része, vagyis nincs ilyen anyagi kapcsolat Janus Pannonius és René között. Ebből az következik, hogy a költemény nem elsősorban Renátusnak íródott, hanem Marcellónak íródott Renátusról, amit az ajánlás írókolás megerősít, és ez a rész, hogy zengtem ügyetben tart, az Marcello ügyeként állítja be gyakorlatilag az egész költemet, és valójában tényleg erről az, hogy elsősorban ez a Marcello projektje. De erre majd még kitérek. Igazából nincs arra bizonyíték, hogy van-e bármiféle következmény. Mivel nagyon megy az időm, itt csak pár dolgot említhetnék, hogy ráadásul, és ezt tudjuk el, mert Huszti is említi, ugye Piccolomire hivatkozva, de újabb források is ezt bizonyítják, hogy ráadásul nem is ez volt az egyetlen ilyen ajándékszerű költemény, hanem legalább 4 ilyen szöveg ismert. Felsorolok párat, ugye Francesco Sforza fia, Galeato, latin beszédet tartott, egy utóbb kiderült, hogy 8 éves volt, utolsó napon tartja, de erről már később esetleg mondok pár megjegyzést. Akkor egy másik beszéd, Lodovico Gonzagának egy latin beszéde, egy harmadik Guarinónak egy másik tanítványa, ez a Girolamo de Castello is készített egy elegáns latin beszédet. Ráadásul az egyik ilyen beszédet, pedig a legelsőt, a Sforza fiának beszédét, az Filelfo írhatta, mert megmaradt az a diplomácia legyen, amiben megkapja az instrukciókat, hogy mi szerepeljen ebbe a beszédbe. Tehát egész egyszerűen szervezett koordináció van a beszédek létrejötte mögött, és a tartalma pedig diplomáciai célokat ír elő. Tehát egészen nyilvánvalóan mögött van egy ilyen kultúrpolitikai, ha tetszik, tevékenység áll, erre most nem tudok kitérni. Maga egy meglehetősen bonyolult diplomáciai helyzet, amiben látjuk, hogy egyik oldalon áll Anjou René, a Sforza Milánóban Mediciek, másik oldalon Velence, Alfonz és Frigyes, Pár évvel korábban persze még volt változás, és csak jelzem, hogy ez egy eléggé bonyolult helyzet, de már érdekes mód, miközben katonai vezetője Velencével igazából rövid támogatja, hogy ezekben nem jelent feltétlenül a problémát. Egy megjegyzés még, erről is sokat beszélhetnék, hogy igen, jellemző a Frigyes hatalmára vonatkozó, hogy maga az az út, ami, tehát hogy nem megy el Milánóban, ha hagyományosan el kéne menni, mert ott kéne koronázni, tehát fél. Firenzében sem megy el, ebben a pillanatban a Firenzében éppen jobban van. Tehát ez jelzi, hogy így, nem egy olyan erős uralkodó vagy császár, akitől, akitől mindenféle felszabadítás lehet várni, nem megy el Milánóban se. Tehát hogy azért, és ezt a kortársak tudták, tehát az ő, ha tetszik, politikai potenciája abszolút nem volt olyan, ami valóban potenciálisan már is tehetett volna ebben az ütben. Maga a költemény is itt, tényleg már elég kevés időm van, aztán tiszteltem még, de még elég sok mindent kell mondanom. Ezt nem akarom elemezni, ennek irodalmi mintái is vannak, a szövegkiadása, a antik mintákat felsorolja hatalmas mennyiségben. Itt én egyetlen egy dolgot emelnék ki, azt, hogy amikor is ez a költemény, ez a Frigyesnek a Itália békéért szóló költeménye, ugye a császárnak azt a feladatot állítja elő feladatul, hogy szabadítsa fel Itáliát, az egyházat állítsa vissza, hozzá el a békét, az aranykort. Akkor például hosszasan eseteli a régi Róma szenvedéseit, a régi bajokat, ekkor testmetaforát használ, a megosztottságot, tehát a polgárháborút hosszasan eseteli, és itt nagyon fontos, hogy az antik római szenvedések kapcsán előkerül a Hannibal példája, ami már nagyon fontos lesz, még erre később rá fogok térni. Ami azonban nagyon érdekes, és erre Huszti is felhívta a figyelmet, hogy a René Bie az alig vagy csak indirekt módon szerepel a költeményben. Egy-két helyen például Nápoly elárulva siratja király előzését, meg itt van egy utalás, hogy hát vissza kéne adni az elveszett javakat, ez az Alfonzra való utalás, aki vitorolja René trónját, meg hogy Alfonz harciasan Etrusz népeket, meg az egész Adriát felkorbácsolja. Tehát van pár utalás, de egészen nyíltan nem fejezi ki a költemény. Ugyanakkor indirekt módon rengeteg utalás van, amit én most nem fogok, ezeket már úgy egyébként meglehetősen részletesen elemzi, éppen ezért nem is említeném, viszont van egy olyan kontextus, és az utóbbi maradék időben ezt elemezném, ez pedig, ha tetszik, az a fajta Guelph kontextus, ami a szövegben is nagyon erősen megjelenik, illetve abban a millióban, ami Firenzét is, Nápolyt is, és valamennyire Milánót is összeköti, de hogy így csak idézőesen mondanám, azt tudnék, hogy a szöveg tele van olyan utalással, amely gyakorlatilag úgy állítja be René ellenfeleit, hogy azok a szabadságvédő firenzeiek ősi ellenségeit képviselik. Tehát olyan kulturális mezőbe helyezi mindenféle utalással Renét, hogy az ő ellenségei azok a mi barátaink alapon gyakorlatilag egy ilyen asszociációs háló révén azt mutatja, hogy itt van Hannibal, akit rendszeresen emleget, aki földúlja Itália nagy ellensége. Ugye ki Itália nagy ellensége? Hát Alfonz, és ebben szemben mindenki más, akkor a másik oldalon van. De hogy ez nem csak így levegőbe beszélek, illetve Margot is nem, tehát nagyon sok, rengeteg ilyen utalás van. Azonban egy pár mondatot mondanék erre a ha tetszik, Guelph hagyományra, ami gyakorlatilag a Scipio-Cézár vitaként lehet összefoglalni. Hát ebben mindenki valamilyen módon megnyilatkozott, és itt a legfontosabb a Guarino és a Baraccioni közötti vita 1435-ben, amikor is Scipio és Cézár erényéről vitatkoztak egészen hosszan. Viszont nagyon fontos, hogy a Scipio hagyomány az a nápolyi hagyományban is erősen benne van, úgy Nápoly Róma védelmezőjeként állítja le magát. És ott is a Scipiónak van egy nagyon pozitív szerepe, irodalmi és retorikai stratégiákat építenek ki ebben kapcsolatban. Már Petrarca is Scipióról beszélt, de Afrika eposzában kritizálja Livius-t is vele kapcsolatban. Ez a vita nagyon-nagyon fontos. Valójában azonban a vita, amit én igazából az lehet volna a célom, hogy ezt összefoglalom, de nem fogom összefoglalni, tulajdonképpen a Ferrara és firenzei modelleket kódnévként, tehát a Respublika és a Signoria modell, tehát tulajdonképpen a Respublika és a Monarchia modelljeinek egy ilyen versengő vitájaként jelenik meg. Amiről egyébként maga, tehát hogy a maga Janusz Pannonius megemlékezik a Guarinhoz író versében, tehát ő tehát annyira a légkörbe lehetett ez a Guarino iskolába, hogy ide megemlékezik, hogy Poggio, aki egyébként folyamatosan dicséri a Guarinót, egyébként Szípiót többre becsülte, de hát meggyőzte, tehát a Guarino megnyerte őt a vitában, hát kénytelen volt a Cézár pártiak oldalára állni. De mi a lényeg ennek a vitának? Teljesen mindegy, hogy valaki Szípiót vagy a Cézár támogatja, mindkettőnek Hannibál az ellensége. Tehát, és ha azonosítjuk a Renét indirekt módon Hannibállal, akkor bármelyik oldalon áll ebbe a vitába, akár Milánói, akár Firenzei, akár Rene, akármilyen állás, az lehet a végeredmény, hogy az ellenséged ellensége, kénytel barátom vagy. Tehát, hogy gyakorlatilag egy szövetségben vagyunk, és az egész a költeményeken egyfajta ilyen asszociációs háló mutatkozik meg. Hogy ez egyébként a költeményen kívül is létezik, itt két szövegszerű, ha tetszik, bizonyítékot adnék. Egyik, amit maga egyébként Márul is részletesen elemez, hogy Anzsú René udvarában 1741-ben előadtak egy Szípió dicsőítő allegórikus játékot, ami nem volt más, mint a Lukianus halottak párbeszédéből átvett párbeszéd, ahogy a krétai Minosz bíráskodása mellett Nagy Sándor, Hannibál és Szípió versenytek egymással. Ugye Lukianusnál ugye Sándor lett a győztes, Szípió a második és Hannibál a harmadik. Érdekes módon van erről egy lejegyzés. A nápolyi versengésben Szípió nyert, és Cézár lett a második és Hannibál a harmadik. Majd az előadás szervező genovai kapitány elő is ugrik, és el is magyarázza a hallgatóságnak, a nézőközönségnek, hogy gyakorlatilag a Szípió a Renét jelenítette meg Nápoly legitim hatalmának és egyházának védelmezi, Hannibál pedig az álló Alfonsz. Tehát elmondja, hogy ezt így kellett érteni, és Róma ellensége ezek szerint Alfonszban nyer alapot. Tehát hogy ez ugye 10 évvel a költemény előtt van, Nápolyban, a Alfonsz udvarában így adták elő ezt a munkát. Ráadásul, és itt ugrok egyet, ez a fajta értelmezés, hogy ezt a Lukianusi rangsort itt megcserélt, ez Scipio nyertes, ez egyébként a Aurispa 1425-ös kiadásához tartozik, ugye újra kiadta Lukianus, de már ő maga is megfordítja a sorrendet, és ez itt elterjed, sőt anniádi fordításra is vannak, tehát ez a levegőben van, hogy Scipio nyertes és Cézár a második, és Hannibál mindig a harmadik, de hogy ez a fajta, tehát ennek nagyon sok nyoma van irodalmilag, hogy ez a fajta versengés, ez gyakorlatilag egy irodalmi topoz. Fontos itt azonban, és itt nem tudok egyetlen egy utalást tenni, hogy itt azt, és akkor utána konkludálnék lassan, hogy ezt így kell érteni, ahogy Margoliszt és én is értem, arra van egyetlen egy utalás, vagy több ilyen utalás van a Önállítás énekben, ahol arról panaszkodik Janusz Pannonius, hogy jelenleg se Szípiók, se Kátók, senkit nincsenek, tehát ilyen nagy horderejű személyiségek nincsenek, de majd jön René, és egyedül fogja Marcellus, Cézár, Sándor és mások szerepét betölteni. Tehát gyakorlatilag René minden lehetséges elvárásnak megfelel, tehát akár Cézár pártiak vagyunk, akár Cipió pártiak vagyunk, akár Nagy Sándor pártiak, tudnék a vitának van egy olyan oldalága, hogy Nagy Sándort hasonlítják össze Cézárral vagy Cipióval. Gyakorlatilag a vers azt sugallja, hogy René gyakorlatilag mindenkinek az érdekeit képviseli, és mint egy csoport mi szembeállunk Hannibállal és seregeivel, akit pedig René képvisel. Hogy és akkor itt két mondatot mondani, most már hármat, hogy ez a fajta ilyen kulturális, tehát ilyen irodalmi konvenciókon, asszociációkon keresztül működő, ha tetszik, hálózatépítő szöveg, hát ugye ez nem propaganda szöveg, mert hogy nem volt kérdés, hogy ez csak siker fel lehet, hogy ez tényleg így nagyon sok filológiai bizonyíték van, hogy a konkrét tárgyalások ebben nem tudtam belemenni, éppen aktuális helyzete alapján a szövegekben ezek a belső arányok is néha elcsúsznak, tehát hogy éppen, de erre nem tudok rátérni, viszont maga az a tény, hogy ez sikertelen, ez nem jelenti azt, hogy ne kapjon Janusz Pannonius még egy felkérést egy év múlva, hogy ez nagyon jó volt. Tehát ezek szerint a megrendelő szempontjából a, az ének az teljesen sikeres, írjál még egy ilyet, és akkor történik meg a másik. Tehát ebből is látszik, hogy a maga megrendelő elvárása sem az volt, hogy itt majd akkor a császár meg fogja győzni. Túlmentem az időn, egyetlen egy mondatban én ígértem, hogy itt a szöveg kapcsán egy ilyen királytükörről is fogok beszélni. Tényleg van, különösen a René Kanigulikusban egy nagyon hosszú, részletes beszéde René apjának, hogy milyen az ideális uralkodó. Alapvetően moralista alapú, tehát hogy legyen jó uralkodó, kegyes, a szeretetre építse, ne a félrendre, tehát teljesen ilyen premakiellista, makiavellista diskurzust épít, és egészen világos, hogy erény alapú, tehát a hatalom legitimitása nem intézményekben, nem jogszerűségben, hanem az uralkodó moralitásában nyugszik. És a legalább is ebből adódik. Még egy megjegyzés, hogy maga ezek a költeményeknek, irodalmének, mint itt nálam sokkal jobban tudják, hogy igazából mindenes hagyománya, az gyakorlatilag pont a funkciójából is adódik. Ez egy pillanatnyi helyzetet rögzít, különösen az első ének a békért, tehát a császárnak szintet ének. Egész egyszerűen az a pillanat elmegy, René ugye eltávozik pár év múlva a szintéről is, meg az idők sorából is, de még előtte tanulni is dicsérő epigrammát ír Alfonznak is, tehát miért vége a szituáció gyakorlatilag újra rendeződik. Januszpanyag hazamehet, tehát gyakorlatilag ez a szituáció elmúlik, tehát maga a funkciója az elvész a szövegnek, ilyen értelemben talán egyértelmű, hogy hagyománya, tehát ilyen értelmű irodalmi hagyománya sokkal később jön létre hagyjátanak. Köszönöm a...